Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Ünnepi istentiszteletünk elején, testvéreim, énekeljük a 463. dicséretünk első két verszakát, amely így kezdődik: Isten élő lelke, jöjj, áldva szállj rám. Testvéreim, folytassuk Isten tiszteletünket a 345. dicséretünknek első négy verszakának eléneklésével.
Hola.
Bohászkodjunk testvéreim az 51. Zsoltár szavaival. Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Ne vess el a te orcád elől, szent lelkedet ne vedd el tőlem. Vidámíts meg újra szabadításoddal, támogass, hogy lelkem készséges legyen, hogy taníthassam utaidra a hűtleneket, és a vétkesek megtérjenek hozzád. Amen. Hallgassátok testvéreim Isten igéjét Lukács evangéliumának 24. fejezetéből az első 12 verset. Testvéreim, helyet foglalva hallgassák végig az igét. A hét első napján pedig kora hajnalban elmentek a sírhoz, és magukkal vitték az elkészített illatszereket. A követ a sírbolt elől elhengerítve találták, és amikor bementek, nem találták az Úr Jézus testét. Amikor emiatt talástalanul álltak, két férfi lépett melléjük fénylő ruhában. Majd amikor megrémülve a földre szegezték tekintetüket, azok így szóltak hozzájuk. Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt. Emlékezzetek vissza, hogyan beszélt nektek, amikor még Galileában volt. Az emberfiának bűnös emberek kezébe kell adatnia, és megfeszítetnie, és a harmadik napon feltámadnia. Ekkor visszaemlékeztek az ő szavaira, és visszatérve a sírtól, hírül adták mindezt a 11-nek és a többieknek. A magdalai Mária, Johanna, valamint a Jakab anyja, Mária és más velük lévő asszonyok elmondták mindezt az apostoloknak. De ők üres fecsegésnek tartották ezt a beszédet, és nem hittek nekik. Péter azonban felkelt, elfutott a sírhoz, és amikor behajolt, csak a lepedőket látta ott. Erre elment, és csodálkozott magában a történteken. Imádkozunk testvéreim! Drága mennyei atyánk! Szeretnénk most megállni előtted. Nyújtsuk a hitünknek kezét, és kérünk téged, gazdag Istent, szerető atyát, ajándékozz meg bennünket. Add nekünk a te szent lelkedet, add még gazdagabban, mint eddig. Kérünk, hogy a te lelked tegye most is személyessé, meggyőzővé számunkra az igét. Adj nekünk világosságot, hogy eligazodjunk az élet útvesztőjében, hogy helyes döntéseket tudjunk hozni. Kérünk, Urunk, ne hiába legyünk itt, veled hadd találkozzunk, te gazdagíts meg minket. Amen. Igehirdetés előtt testvéreim, énekeljük 353. dicséretünk első és utolsó két verszakát. Isten igéjét, ami alapján szólni kívánom közöttetek az ő üzenetét, Róma beliekhez írt levél 8. fejezetéből, a 9-től a 13. versig eképpen. Kérem testvéreimet, hogy foglalják el a helyüket. Róma beliekhez írt levél 8. fejezetéből, a 9-től a 13. terjedő szakaszokat eképpen. Ti azonban nem test szerint éltek, hanem lélek szerint, ha Isten lelke lakik bennetek. De akiben nincs a Krisztus lelke, az nem az övé. Ha pedig Krisztus bennetek van, bár a test a bűn miatt halott, a lélek életet ad az igazság által. Ha pedig annak a lelke lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halottak közül, akkor az, aki feltámasztotta a Krisztus Jézust a halottak közül, életre kelti halandó testeteket is a bennetek lakó lelke által. Ezért, testvéreim, adósok vagyunk, de nem a testnek, hogy a test szerint éljünk, mert a test szerint éltek, meg kell halnotok, de ha a lélek által megölitek a test cselekedeteit, élni fogtok. Kedves testvéreim, e szakasz alapján a feltámadásnak a következményeiről szeretnék nektek beszélni. Azonban, mielőtt rátérnék erre, egy dolgot még meg kell említenem a testvéreimnek, és ebből kifolyólag 3 pontról szeretnék beszélni nektek. A feltámadás következményeiről e szakasz alapján megfogalmazhatjuk azt, hogy az első következmény a testünknek feltámadása. A másik következmény pedig a lélekben való járás. Azonban mielőtt beszélnék a feltámadásról, beszélnem kell a halálról is. Hisz nem beszélhetek úgy Jézus Krisztusnak a feltámadásáról, hogy előtte nem beszélnék Krisztusnak a haláláról. Ugyanúgy a Róma beliekhez írt levél 4. fejezetének az utolsó verse így fogalmazza meg, hogy Jézus meghalt a mi bűneinkért, és feltámadt a mi megigazulásunkért. Azt látjuk csak ebben az egy verszakban, hogy mind Krisztus halálának és mind feltámadásának jelentősége van ránk nézve. Ezért első pontként, úgymond ez előzményről szeretnék beszélni nektek, és ez nem más, mint a hit. A 9. és a 10. vers ezt így fogalmazza meg nekünk, és ezt még egyszer felolvasom a testvéreimnek. Ti azonban nem test szerint éltek, hanem lélek szerint, ha Isten lakik bennetek. De akiben nincs a Krisztus lelke, az nem az övé. Ha pedig Krisztus bennetek van, bár a test a bűn miatt halott, a lélek életet ad az igazság által. Kicsit talán nehezen értető, kicsit talán furcsának is érezzük ezt a szakaszt, de itt talán elsőre megfogalmazhatjuk azt, hogy itt konkrétan arról beszél, hogy mit van akkor, ha Krisztus lelke bennünk van, és mi van akkor, ha nincs bennünk. Mi van akkor, ha bennünk van a Szentlélek, és mi van akkor, ha nincs. De föltehetnék a testvérem a kérdést, hogy mégis hogyan lehetünk a Szentléleknek a birtokában? Hogyan juthatunk ehhez? És most egy példát mondok el a testvéreimnek, vagy egy történetet. Nem tudom, hogy a történet igaz-e, de nagyon jó kis történet számomra, és nekem nagyon tetszik. Egyszer egy igehirdetés alkalmával következő héten temetést hirdetett. És tényleg következő héten a szószék alatt ott volt egy koporsó. És a prédikációból kitűnt, hogy ez az illető, aki ott fekszik, az a létező összes bűnt elkövette. És a lelkész nem hallgatta el az ítéletet sem. Hogy mivel ez az ember ezt és ezt tette, ezért ítéletre megy. Sokak szemében könny csillogott, akik ott hallgatták az igehirdetést. És azt kérdezték egymástól, hogy ki lehet ez az illető. Sokan azt gondolták, hát biztos a szomszédom, az úgyis olyan gonosz. Egyesek meg azt mondták, hogy á nem, az anyósom, az még annál is gonoszabb. És az igehirdetés végén pedig a lelkész mondta a testvéreinek, hogy jöjjenek ki nyugodtan, nézzék meg ezt a koporsót. Nézzék meg, hogy ki feküdt benne. És az emberek néztek, hogy meg lehet nézni, hát akkor kimegyünk és megnézzük, hogy mégis ki lehet ez az illető. És amikor kimentek, akkor a koporsóban nem láttak mást, mint egy hatalmas nagy tükröt. És amikor belenéztek, akkor saját magukat látták, mint kárhozatra méltó bűnöst. A lelkész nagyon frappáns volt ezért nem tudom, hogy igaz-e a történet, de nagyon cseles volt. De testvéreim, hogyan lehetünk a léleknek a birtokában? A legelső lépés az, hogy amikor találkozunk Jézus Krisztussal, akkor tudatában legyünk azzal, vagy annak, hogy mi bűnös emberek vagyunk, és mi egyedül az ő kegyelmére számíthatunk. Mi bűnös emberek vagyunk, és egyedül Jézus Krisztus az, aki bennünket ebből az állapotból megszabadíthat. És ha ennek tudatában vagyunk, akkor kapjuk a Szent Lelket. Akkor leszünk hívők, hithűek. Ezt lehet így is fordítani, hogy hithű, akkor leszünk bizalmasak. A hit az bizalmat is jelent. Mindazt, amit mond nekem Krisztus, amit mond az ige, én abban bízok, és arra rá tudok támaszkodni. Az ige azt mondja, hogy én bűnös ember vagyok, és nekem egyedül ő rá van szükségem. Az ő halála ezt jelenti az én számomra, hogy ő meghalt az én bűneimért. Azonban azt látjuk itt a 10. versben, hogy egy kicsit furcsán fogalmaz. Ha pedig Krisztus bennetek van, bár a test a bűn miatt halott, a lélek életet ad az igazság által. Mégis ez mit jelent? A régiek mindig a bírósági tárgyalás képét hozták föl, nagyon sokan, hogy amikor valami bűnt elkövetünk, akkor ott állunk a bíróság előtt, és el akarnak bennünket ítélni. És már ott vagyunk, hogy már majdnem kimondják a halálos ítéletet, és egyszer csak valaki bejön a bíróságra, és azt mondja, hogy én azért az emberért vállalom a bűneinek a következményét. És a bíró ott ül, és azt mondja, rendben van. Akkor vigyétek el azt az embert, és én onnantól kezdve téged igaznak tekintelek. Aki bejött a bírósági tárgyalásra, az nem más volt, mint Jézus Krisztus. Ugyanezt fogalmazza meg itt a 10. versünk is. Ez nem más, mint maga a kegyelem. Azt mondja, ha pedig Krisztus bennetek van, bár a test a bűn miatt halott, a lélek életet ad az igazság által. A lélek bennünk van, testvéreim. Mi elfogadtuk-e, hogy Krisztus meghalt a mi bűneinkért? Ha elfogadtuk, akkor még ugyanúgy bűnösök vagyunk. Viszont a bíró Krisztus érdeméért bennünket igaznak tekint. Ez a hit, testvéreim. Ez az előfeltétele annak, hogy mi a feltámadás következményeiben részesüljünk. És most szeretnék rátérni második pontomra, ez pedig nem más, mint testünk feltámadása. Ez az első következmény. Ezt így fogalmazza meg 11. versünk. Ha pedig annak lelkel, akik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halottak közül, akkor az, aki feltámasztotta Krisztus Jézust a halottak közül, életre kelti halandó testeteket is a bennetek lakó lelke által. Így kezdi, ha pedig, ha Krisztus lelke lakik bennetek. Elmondtam az első pontban, hogy hogyan lehet az, hogy Krisztus bennünk lakjon? Hit által. És ha ez így van, ha az ő lelke van bennetek, akkor nektek örök életetek van. Ez egyrészt, fogalmazhatnék úgy is, hogy egyrészt független tőlünk. De igazából mégsem. Hisz függ abból az értelemben, hogy tényleg Krisztus birtokoljuk-e. Ha igen, akkor örök életem van. De független tőlem, mert nem én fogom magamat feltámasztani, hanem az Atya támaszt fel Krisztus érdeméért. Nem én teszem ezt meg. Nem én ülök le valahova, és erőlködöm azon, hogy feltámadjak. Ezt egyedül az Atya teszi meg. Amikor megszülettünk, akkor nem mi adjuk magunknak a nevünket. Én eredetileg nem Czakó Zoltánként születtem, hanem én Czakó Imreként. És édesapám, amikor ezt megtudta, ő gyorsan visszasértett a kórházba, és gyorsan átváltoztatta a nevemet Czakó Zoltánra, hogy ő is Czakó Zoltán, és ez milyen, hogy az ő fiát nem így hívják. Ezért gyorsan visszarohant. És nekem a régi anyakönyvi kivonatomon, a jó kis megsárult lapon úgy szerepel a nevem, hogy Czakó Imre, az Imre áthúzva, és fölötte Zoltán. Ezzel csak azt akarom mondani, testvéreim, hogy az, hogy nekünk örök életünk van, hogy nekünk a testünk feltámad, az nem rajtunk múlik. Nem én döntök e fölött. ahogy nekem a nevemet megadták, nem én döntöttem e fölött. Nem kérdeztek meg engem, hogy nem akarod, hogy hívjanak téged? Nem tudtam neki elmondani. Engem édesapám így nevezett el, hogy Cakó Zoltán. Testvéreim, mi, amikor Krisztus lelkét birtokoljuk, mi automatikusan kapjuk az örök életet. Ezt kapjuk. Nem mi tesszük, ez az Atya teszi Krisztusért. Talán egyesek úgy gondoljátok, hogy ez úgy történik, hogy a lélek majd feltámad, a testünk pedig ott marad a sírban. A testvéreim, figyelmeztetlek benneteket, hogy ezzel vigyázzatok, mert ez filozófia. Az, hogy a test és a lélek ez külön él. Ez a görög filozófia hatása. A Biblia szerint az ember test és lélek egysége. Testünknek feltámadását, az örök életet még most nem birtokoljuk. Ez majd meg fog történni a jövőben. De ezért van erre szükségünk, testvérim, mert a testünk még most halandó. Erre várunk, az üdvösségre. Nem fog ketté válni a testünk lélekre és testre. Ez egybe tartozik. Ezzel vigyázzunk, testvéreim. Test és lélek egységet alkot. És rátérek most a harmadik pontomra, ami egy kicsit most már gyakorlatilasabb lesz, nem lesz ennyire elvon, mint az örök élet. Ez a feltámadás másik következménye, pedig a lélek által való járás. 12-től terjedő szakaszunk ezt így fogalmazza meg, ezért, testvéreim, adósok vagyunk. De nem a testnek, hogy a test szerint éljünk, mert a test szerint éltek, meg kell halnotok, de ha a lélek által megölitek a test cselekedeteit, élni fogtok. Így fogalmaz az elején, ezért, testvéreim, adósok vagytok. Miért vagytok adósok? Azért, mert Krisztus meghalt érettetek. De ez a Krisztus nem maradt a sírban, hanem ő feltámadt. És ezért mi tartozunk neki. Adósok vagyunk neki azzal, hogy mi úgy éljük az életünket, ahogy azt ő elrendeli számunkra. És talán egy kicsit ez is olyan furcsán értelmezhető ez a szakasz, nehezen értelmezhető első, hogy mit jelent ez, hogy mert ha test szerint éltek, meg kell halnotok, de ha a lélek által megölitek a test cselekedeteit, élni fogtok. Mégis ez mit jelent? Fölolvasom szó szerinti fordításban. Ha ugyanis test szerint éltek, meg fogtok halni. Ha a léleknek, a testnek gyakorlatát megölitek, élni fogtok. A megölitek, az nem jövő időben van, nem múlt időben, hanem folyamatos jelenben. Azt mondja, hogyha léleknek éltek, a testnek gyakorlatát folyamatosan öldöklitek. Ez nem másról szól, testvéreim, mint a megszentelődésről. És ez egy folyamat. Ha léleknek élsz, a testnek cselekedeteit folyamatosan öldöklöd. De ez egy következmény. Ezt azért teszed, mert meghalt érettet Krisztus, de fel is támadt. Mondok egy másik, talán egy képet, amivel közelebb tudom hozni ezt az egészet. Ember és ember közötti viszonyban, ugye úgy tudjuk egymást egyre jobban megismerni, hogy egyre több időt töltünk egymással. Mondjuk a barátomat, vagy mondjuk jó esetben mondjuk a leendő, mondjuk feleségemet, úgy ismerem meg legjobban, hogy egyre több időt töltünk egymással. Egyre többet beszélgetünk, egyre többet megtudok róla. Valamilyen szinten hasonló az Istenhez való kapcsolatunk is ehhez, az emberi kapcsolatunkhoz. De mégis vannak benne különbségek, hisz ő a teremtő, én pedig a teremtménye vagyok. Ő az, aki engem megalkotott. Nem vagyunk úgymond egy síkon. Viszont abban mégis van hasonlóság, hogy Istent is ugyanígy tudom megismerni, hogy egyre több időt töltök vele. És ez elég egyszerűen úgy történik, hogy olvasom a Szentírást és imádkozom. És a megszentelődés az nem valami misztikus egyesülés révén jön létre, hanem a megismerés feltételei között. Egyre több időt töltök vele, és egyre több mindent tudok meg Istenről. Olvasom a Szentírást, egyre több mindent tudok meg Istenről, és ez egy folyamat. Nem úgy történik, hogy mondjuk eltelik 4 év, és akkor már mindent tudok róla. Ilyen nincs. Életem végéig tanulom ezt. Ez nem másról szól, testvéreim, mint a megszentelődésről. Ugyanis azt fogalmazza, felolvasom még egyszer, de ha a lélek által megölitek a test cselekedeteit, élni fogtok. Ezt talán úgy tudnám elképzelni, vagy úgy tudnám nektek szemléltetni, hogy itt a lélek, és itt vagyok én. És a lélek szerint élek. Krisztus egyre nagyobb teret hódít az én életembe. Én pedig egyre kisebb leszek. Egyre inkább meghalok. A test cselekedeteit megöldöklöm. Azaz én egyre kisebb leszek. A Szentlélek egyre nagyobb, én pedig egyre kisebb. És ez egy folyamat. Ez fogalmazza meg itt is. Ha a lélek által megölitek a test cselekedeteit, élni fogtok. Sokan testvéreim közül talán azt gondolhatják, hogy itt, jaj, hát itt arról lehet szó, hogy valamit tennünk kell az örök életért. Nekünk cselekedni kell valamit. Vannak olyan egyházak is, amik ezt hangsúlyozzák, hogy valamit le kell tenni az asztalra, és akkor van örök életünk. De látnunk kell, testvéreim, hogy ez egy következmény. Nem az történik, hogy cselekszem, és akkor van örök életem, hanem hiszek, és utána van örök életem, és ezért hálából nekem lesznek cselekedeteim. Ez így történik, ez a sorrend. Elmondok még egy történetet, ez lesz az utolsó, ígérem. Egyszer egy alma nemesítő úriember, nagyon sok almája volt, és nagyon büszke volt arra, hogy sokan oda mentek hozzá, és megízlelték az almáját. És nagyon sok embernek kínálgatta is, hogy kóstolják meg, hát ez nagyon finom. Azonban a szomszédját sehogy nem tudta rávenni arra, hogy megkóstolja. Egyszer csak az utcán összetalálkoztak, és megint mondta neki, gyere be hozzám, kóstold meg az almámat, nagyon finom. És mondta a szomszéd, hogy na jó, bevallom magának. Egyszer, amikor elmentem a kerítése alatt, hát kíváncsi voltam mégis, milyen lehet ez az alma. Hát leszakítottam egyet, de hát tudja, az olyan savanyú volt, hát én mondtam, én köszönöm szépen, ebből az almából nem kérek. És a nemesítő azt mondta, hogy tudja, a félvilágot bejártam azért az almafáért. És direkt azokat ültettem a kerítés mellé, a legsavanyúbbakat. Hogyha jönnek a tolvajok, és lopni akarnak, akkor abból szedjenek. De jöjjön be, testvérem, jöjjön be a kert középső részébe, ott vannak az igazi finom almák, abból megkínálom magát. És akkor mondta a szomszéd, hát, hogyha így áll a dolog, akkor menjünk, szívesen megkóstolom. Testvéreim, ugyanígy vagyunk, hogy mire figyelünk, amikor látjuk mondjuk a keresztényeket, hogy csak a külsőségeket látjuk, azt, hogy ez mennyire savanyú, azt látjuk, hogy csupán a külsőségekben merül ki ez az egész, vagy pedig bemegyünk, és látjuk, hogy igazán miről szól az egész kereszténység. Elmondtam az alapját. Az alapja az, hogy Krisztus meghalt érettünk. Meghalt, de te is fel is támadott. És ebből következik a mi örök életünk, és ebből következik az is, hogy mi teszünk hálából. Mi tenni akarunk valamit, mert tudjuk azt, hogy Krisztus meghalt mi érettünk. Az Atya elküldte az ő egyszülött fiát, hogy mi éljünk ő általa. Amen. Válaszoljunk az ige üzenetére. 349. dicséretünk első 3 versszakát énekeljük, mely így hangzik: Jézus meghalt bűneinkért, harmadnap feltámadott. Hálásak vagyunk neked, drága mennyei atyánk, hogy elküldted a te egyszülött fiadat. Köszönjük neked, hogy ő általa nekünk örök életünk lehet. Hálásak vagyunk neked, hogy így jöhetünk hozzád, és hálásak vagyunk neked azért is, mert tényleg így elküldted őt, és mi így élhetünk lélek szerint. De te látod, drága mennyei atyánk, hogy sokszor mennyire nehéz ez, mennyire nehéz megélni a hitünket, mennyire nehéz bizonyságot tenni mások előtt. Kérlek azért, drága mennyei atyánk, adj erőt ehhez, adj kitartást, hogy amikor nehézségben vagyunk, akkor is tudjunk vallást tenni melletted, és lélek szerint járni. Amen. És csendes percben ki maga mondja el imádságát. Mondjuk el az Úr Jézustól tanult imát. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te nevet. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk meg ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. És most testvéreim, hallgassák meg a hirdetéseket.
Köszönjük Czakó Zoltán teológiai hallgató testvérünk szolgálatát, Isten áldjon meg és őrizzen azon az úton, amelyen elhívott és amelyen vezet. Szeretettel köszöntjük a Károli Gáspár Református Egyetem oktatóit, professzorait, kérünk, hogy tolmácsold ünnepi jó kívánságainkat. Kedves testvérek, gyülekezetünk presbitériuma rajzpályázatot hirdetett óvodás és alsótagozatos gyermekek számára kedvenc bibliai történetem virágvasárnaptól pünkösdig a pályamunkákat május 12-én délig lehet benyújtani. Mint ahogyan tudjátok, testvéreim, a 2013-as év sok változást hozott a mi országunk életében, többek között az iskolák világában is. 2013. szeptember 1-től bevezetésre került a polgári általános iskolákban a kötelező erkölcstan, és ezzel párhuzamosan a szabadon választható, de kötelező tantárgya hit és erkölcstan. Felmenő rendszerben alakul ki a bevezetése. Most ebben az időszakban az elsősök és ötödikesek jelzik majd, illetve az ő szüleik, hogy milyen formában választják majd a tantárgy megoldását. Szeretettel kérjük testvéreinket, hogy a jövő héten kezdődő beiratkozáskor jelöljék meg a református hit és erkölcstan választást, majd amikor pedig ötödikes, illetve negyedikes gyermeküknél kell választani, akkor május 20-áig ugyancsak jelöljék meg a református hit és erkölcstan oktatást. Testvéreim, 2013. április 7-én 10 és 16 óra között Női szerepeink, lelki hangulataink címmel egyházmegyei női csendes nap lesz a Fót központi református gyülekezetben. Igét hirdet gyülekezetünk korábbi lelkésze, pap Lászlóné, és előadással szolgál Bíró Délia, klinikai szakpszichológus. Sebesén Győző lelkipásztor testvérem kicsit szarkasztikusan fogalmazott a meghívó végén, tudja, hogy esélytelen, de mégis azt kéri, hogy jelezzük előre az érkezőknek a számát, hogy így készülhessen ebéddel a Fóti gyülekezet. Örömmel hirdetem újra testvéreim között, hogy a Juhász Zsófia Őrbottyáni Református Szeretet Otthon számára adományainkat eljuttattuk. Adományaink között szerepel 122 kg liszt, 145 kg cukor, 82 kg rizs, 45 kg tészta, 27 liter olaj, 23 kg só, 10 kg burgonya, 8 kg méz, 5 rúd szalámi, 32 doboz májkrém, 20 doboz konzerv, 15 üveg szörp, lekvár, 5 kg ételízesítő, 11 kg gabonapehely, 19 kg édesség, 24 doboz tea, 2 liter ecet, citromlé, búzadara, 27 kg mosószer, 26 flakon tisztítószer, 8 liter szappan, 844 tekercs illempapír, 4200 szalvéta, 11 doboz írószer, gyurma, 12 csomag fénymásoló papír. Isten áldja meg az adakozó testvéreket. Szeretném megköszönni gyülekezetünk minden tagjának elmúlt napokban végzett munkáját, segítségét és adományát is. Kedves testvérek, ahogyan hirdettük már 2013. március 19-én, illetve 87. évében visszaadta lelkét teremtőjének Sós Lászlóné született Karcsevis Irén nagytiszteletű asszony, Laci bácsi felesége. Temetése 2013. április 6-án, a héten szombaton 9 órakor lesz a budapalászi Csalogány utcai köztemetőben. Istenünk vigasztalja meg szolgáló testvérünket. Alkalmaink a következőképpen alakulnak. Most istentiszteletünk után Pomázon lesz ünnepi istentisztelet, ugyancsak Katon Zoltán testvérünk szolgálatával. Kedden a csobánkai bibliaóra elmarad. 6 órakor azonban Pomázon a kék kereszt alkalomat megtartjuk. Szerdán bibliaórát tartunk Pomázon. 19 órakor kezdődik majd azok számára a tájékoztatás, akik gyülekezetünket képviselik majd az általános iskolai beiratkozáson. Kérem, hogy jöjjünk el, hogy megfelelő információk és a mandátum igazolásunknak a birtokában lehessünk. Pénteken 7 órakor ifjúsági bibliaórát tartunk, vasárnap 9 órakor Csobánkán, 10:30-kor pedig Pomázon lesz Isten tiszteletünk. Kérem testvéreimet, hogy gondoljunk adunk 2x1%-ának felajánlására, református egyházunkat a 0066-os technikai számon, gyülekezetünket pedig az adószám megjelölésével támogathatjuk. Kedves testvérek, köszöntések érkeztek a húsvéti ünnepekbe. Köszönti gyülekezetünket Pap Lászlóné Erzsike néni levélben, úgy, ahogyan hallottátok a tegnapi napon. Most pedig hadd olvassam fel a Magyarországi Református Egyház zsinati elnökségének köszöntő szavait. Ti vagytok erre a tanúk, olvassuk Lukács evangéliumában az igét. A feltámadott Krisztus megjelenik a rémült és kétségbe esett tanítványok között. Elosztatja kétségeiket, megmutatja sebeit, tanítja az írást, enni kér, asztal közösséget teremt. Ott van velünk a maga emberi és isteni teljességében, és itt van velünk is. Ahogyan Lukács evangéliumában olvassuk, Jézus egész földi szolgálata alatt úgy feltámadása után is azt akarja, merjünk hinni az örömünknek. Isten közel van, szeretetét nem lehet száműzni, likvidálni a világból, dicsősége legyőzhetetlen és mindenkié lehet. A feltámadást megélő, hirdető egyház örvendező közösségben teszi mindezt. Legyőzte a félelmet, megtapasztalta a győzelem jelenlétét. A feltámadt Jézus ezt a diadalt és dicsőséget nem viszi magával a mennybe. Új szövetségként felajánlja a tanítványoknak. Az Isten munkája által megszülető új örömbe vetett hit itt marad ebben a világban. Ti vagytok erre a tanúk, mondja Jézus. Isten úgy döntött, hogy a feltámadt Jézus igazságát és dicsőségét általunk hirdeti ebben a világban. Tanúságtevői, tanúi, Calvin szavaival, munkatársai lehetünk az ő kegyelmének. Tanú vagy. Keresztjén voltunk, azonos tanú voltunkkal. Nem általunk, de rólunk ismerszik meg Isten kegyelme ebben a világban. Ehhez ígéri Jézus a Szent Lelket, amit mi is kérünk minden imádságunkban, mert csak akkor lehetséges, hiteles tanúkká lennünk, ha ő itt van velünk a világ végezetéig. Az evangélium üzenetének örvendező közösségében felelősséggel, hitelességgel tartozunk Urunknak. Egyházunk évek óta folyamatos perbeszéd tárgya az egyház jelenének és jövőjének vizsgálata. Zsinatunk egy évvel ezelőtt létrehozott egy testületet, melynek feladata, hogy egész református közösségünket bevonva leírja a reformátusság jelenlegi helyzetét, és megfogalmazza azokat a lehetséges irányokat, utakat, amelyen haladva az egyház hiteles tanúságtétele mind több emberhez elérhet. Az egyház jövőkép bizottságában elkészült egy kiadvány, amelyet a levéllel együtt minden gyülekezetbe eljuttatunk, amely a készítők hite szerint sorskérdésekkel foglalkozik, és gyülekezeteinket tanúságtevő szolgálatunk végiggondolására, kérdéseik, javaslataik megfogalmazására hívja. Arra kérjük a testvéreket, hogy egyházunk jelenéért, jövőjéért felelősséget érezve ismerjék meg, használják-e füzetet. Felhívjuk gyülekezeteink figyelmét, hogy 2013. szeptember 1-től minden állami általános iskolában az első és ötödik osztályos gyermekek számára bevezetik a kötelező erkölcstanoktatás, ami helyett a szülők választhatják a református hit és erkölcstan órán való részvételt. Arra kérjük a testvéreket, tájékozódjanak és tájékoztassanak másokat is erről a lehetőségről, használva az erre a célra létrehozott honlapunkat, amely www.hittan.info. A feltámadott Krisztus bizonyossága, öröme maradjon mindnyájatokkal. 2013 húsvétján testvéri köszöntéssel dr. Huszár Pál és dr. Bölcskei Gusztáv. Testvéreim, magam is és családom is az ünnep hátralévő részére Istentől megáldott és meghitt perceket kívánok. A hirdetések végén elérkezett istentiszteletünk vége is. 197. dicséretünket keressük meg, énekeljük el 4., 5. és 6. versszakát. Békesség Istene pedig, aki az örök szövetség vére által kihozta a halottak közül a mi Urunkat, Jézust, a juhok nagypásztorát, Tegyen készségessé titeket minden jóra, akaratának teljesítésére, és munkálja bennünk mindazt, ami kedves ő előtte Jézus Krisztus által, akinek dicsőség örökkön örökké. Amen. Áldás békesség, Isten velünk, viszontlátásra!